Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, az Alina vendége. Mennyit kellett miniszter úr feladni a agrárköltségvetés eredetileg tervezett számaihoz képest, így az utóbbi hetekben?
Ebben az évben 683 milliárd forint a agrárium költségvetése, hozzá téve, hogy benne van a környezetvédelem, természetvédelem, vízgazdálkodás is. 2012-ben ez 708 milliárd forint lesz, tehát 708 milliárd forint, ez egy jelentős 25 milliárd forintos növekedés. Úgyhogy a tárca az nagyobb pénzügyi háttérrel fog rendelkezni, mint korábban. Volt jó néhány olyan tétel, amelyre szerettük volna, hogyha van pénz, de nem tudtuk tekintettel az ország helyzetére fönntartani. Így például lett volna 3 milliárd forint az osztatlan közös földtulajdonoknak a megszüntetésére, erre még sokkal több pénz kellene. Különböző programokra szántunk forrásokat, demográfiai földprogramra például, többet szedtünk volna fejlesztésekre, erdő, vízgazdálkodási, öntözési fejlesztésekre, környezetvédelmi célokra szánni. Ezek egy olyan 20 milliárd forintos nagyságrendet tettek ki emlékezetem szerint. Egy részük erről le kellett mondanunk, hiszen látjuk azt, hogy a költségvetés az behatárolja a lehetőségeket, illetve van, amit majd meg kell termelni ahhoz, hogy ezek a számok újra visszajöjjenek a lehetőségek közé. Én optimista vagyok, ha ezt a növekedési pályát tudjuk tartani a mezőgazdaságban, akkor a több bevétel, az több forrás, több elosztást is lehetővé tesz.
Ágazatok nyertesek vagy vesztesek vannak, amelyek nevesíthetők? Kik jártak jól?
A termelés az jól járt. Ugyanis valamennyi olyan programot, amely a növénytermesztéssel, állattartással kapcsolatos, folytatjuk, meg tudjuk tartani. Tehát mind a közvetlen támogatásoknál, mind a különböző speciális programoknál, kérődző szerkezet átalakítási program, állatjóléti, állatgyógyászati programok, különleges támogatások, különleges tejtámogatás például, ezek a programok megvannak. Összességében az egész ágazat megkapja azt a pénzt, ami szükséges ahhoz, hogy eredményes legyen. A hivatali szervezet az kevesebbel kénytelen bejelni, annak a költségvetése 15%-kal csökken, és hát ahogy említettem, vannak olyan programok, ami tolódik előttünk, tehát ezek a föld, közös földtulajdon megszüntetéssel összefüggő, meg földvásárlásokkal összefüggő programok, ezek még válnak a megvalósulásra.
Húságazat, húsfeldolgozás milyen helyzetbe kerül jövőre? Állattartás.
Az állattartásnál az árak emelkedés az nagy segítség. Az átfordítja most a például a sertéstartás és reményeim szerint a baromfi ágazatot is. Az árak emelkedése mellett az agrártámogatások szintje is emelkedik, hiszen egy euró most több forintot ér, mint korábban. Tehát ezt a két dolgot együtt kell szemlélni. A takarmányárak befolyásolják még az ágazatnak a sikerét. Itt most beállni látszanak a gabona és takarmányárak egy adott szintet. Tehát egy viszonylag kiszámítható pályán, a stabilizálódás irányába mutató pályán mozog az ágazat. Én bízom abban, hogy az állatlétszám is emelkedni fog, hiszen hogyha jobban megéri állatot tartani, akkor többen és többet fognak állatokkal foglalkozni. A közvetlen feldolgozás helyi értékesítés szintén ebbe az irányba mutat. Ami egy komoly probléma, a tojótyúk, keteceknek a helyzete, a ágazatot egy állatvédelmi intézkedés sújtja, emiatt a tojás termelőknek le kellett cserélni a ketecek jelentős részét. Itt már egy pályázatot kiírtunk az elmúló esztendőben, és előtte is voltak már pályázatok a ketec cserére, és még jövőre is szándékozunk egy újabb pályázatot. Itt végül is úgy látszik, hogy a hazai állománynak kb. 5%-a az, amelynek vagy más elhelyezési módot kell találni, vagy pedig a tartását meg kell szüntetni.
Lehet, hogy vicces a kérdés, de milyen más elhelyezési módot lehet egy tojótyúk állománynak találni, hanem a szabványos ketrecet kicsapni a rétre, kapirgálni?
Van többféle technológia, az egyik az a hagyományos ketrec, amit állatjólétjogok miatt betiltottak gyakorlatilag még az uniós csatlakozásunk előtt, csak volt egy átállási időszak. De emellett van a modernebb kerec, amiben több hely van, egy tyúk részére kapirgálni tud, ülőrud van, és hát van mélyalmos, meg teljesen hagyományos tartás is.
Tehát, ez az, amit látunk a tojásdobozon? Egy kóddal, hogy milyen tartásból származik az a tojás?
Igen, ezt fel kell tüntetni. Van bio körülmények közötti tartás is, tehát vannak, csak ezek ugye magasabb költséggel járnak, mert többet mozog az állat, akkor több takarmány kell a részére. Persze hozzátartozik, hogy ez is egy érthető, hogy ne néhány négyzetcentiméteren éljen egy tyúk, mint a korábbi kettecekben. Tehát van ennek egy valóság alapja, hogy miért támadták az állatvédők, meg fogyasztók is azokat a fogyasztóvédelmi szervezetek, azokat a körülményeket, amelyek az ilyen állattartó telepeken voltak, és hát éppen mostanában szűnnek meg. Tehát vannak másfajta állattartási rendszerek, amelyek több élettel biztosítanak az állatoknak. Hogy aztán a tojásra ennek milyen hatása van, az egy jó kérdés. Most átalakulóban van emiatt a tojáspiac, hiszen Magyarország nagy részt át tud állni, de vannak olyan országok, amelyek erre nem képesek, és mi sem szeretnénk az, hogyha importból, tehát az unión kívülről érkezne emiatt tojás. Egy 7 hónap haladékot kaptunk arra, hogy a ilyen hagyományos ketecekből származó tojásokat porításra, létojás és tésztagyártásra föl lehessen használni. Ez a termelőknek egyfajta átállási időszak, amikor még pályázatokkal tudnak fejleszteni, és utána pedig ez a lehetőség nyilván megszűnik. Másfél évet dolgoztunk azért, hogy ezeket a különböző kisebb vagy nagyobb kapukat még megnyissuk a ágazat előtt. A kérdés az, hogy mi lesz majd utána. Én arra számítok, hogy akik túlélték, akik tudják tovább az állattartást folytatni, mivel általában az árak emelkedtek, nem is annyira a fogyasztói árak elsősorban, hanem a felvásárlási árak, azok számára egy stabil piac lesz a évnek már a második felében is.
De hazai piac lesz? Vagy van esély arra, hogy tojást, ami azért egy romlandó áru, azt messzebb is vigyük?
Elsősorban a hazai piacra lehet számítani, mert Magyarország az önellátás határán van tojásból, de ez egy gyorsan felfuttatható termék, hogyha valahol megnyílik piaci lehetőség elsősorban az unión belül, akkor arra nyilván le lehet csapni. Ez még az ágazamnak izmosodnia kell.
Decemberben döntött az idei úgynevezett tanyafejlesztési program pályázatairól. Miért érdemes tanyát fejleszteni 2011-ben?
Magyarország történetének első tanyafejlesztési pályázata van. Évtizedeken át üldözték és rombolták a tanyákat. A tanya az egy korszerű lakóhely és gazdasági egység, lakóhelyet és gazdasági egységet magába foglaló társadalmi forma. Láthatjuk azt, hogy egy osztrák, egy német, vagy egy francia tanya az egy ápolt környezettel, ez a kastélyszerű jelleggel rendelkező épületől boldog emberek élnek.
Hát igen, csak nálunk, ha leesik az eső, nem lehet kimenni, csak lóval. Ha megfagy, akkor nem lehet kimenni szinte semmivel, mert mindennek eltörik a tengelye. Azért ez nem az osztrák tanya.
Hát ez egy több évtizedes rombolásnak, illetve elhanyagoltságnak a következménye. Persze nem minden tanya ilyen, Magyarországon is nagyon szép tanyák vannak, de a célunk az, hogy az a 300 ezer ember, aki tanyákon él, jusson olyan lehetőséghez, hogy igenis érjen el hozzá az út, legyen energiaellátása, a termékeit tudja kijuttatni a piacokra, megélhetést találjon. Ezért is hirdettünk a tanyaprogramot, ami ezeket a fő irányokat tartalmazza, a tanyagazdaságok fejlesztését, közlekedést, áramellátást, tanyasi termékek piacra jutását támogatjuk. 400-nál több pályázó volt a közel 1 milliárd forintos alapra, és 200 nyertesünk van. Már aláírtam a pályázatokat, és hamarosan értesülnek is majd a résztvevők. Ez volt az első tanyaprogram. Másfél milliárd forinttal folytatjuk 2012-ben.
Mire lehet pályázni egy ilyen tanyaprogramban? Gondolom útépítésre, útjavításra mindenképpen. De még mire?
Hát említettem a főbb célokat, itt olyan eszközökre lehet például pályázni útépítésre, ami gréder és így tovább, ami ezeket a munkálatokat segíti. de az is nagyon fontos, hogy a termékeket a piacokra eljutathassuk. Tehát olyan termékvédjegy, reklám lehetőségek legyenek, amelyek a tanyasi terméket megkülönböztetik a többitől. Ezek általában jó minőségű, gyakran hungarikum jellegű vagy tájjellegű ételek, italok, illetve más termékek, alapanyagok is lehetnek. Ez a tanyasi lakosság boldogulása, megélhetése szempontjából kulcsfontosságú.
Fölmérték, hogy kik laknak, kik élnek Tanyán Magyarországon? Mert néha van kitelepülési hullám, bátorvárosiak megpróbálják, aztán visszajönnek, és vannak, akik évtizedek óta ott élnek.
300 000 fő él ma Magyarországon Tanyán, ez 10 évvel ezelőtt 250 000-re tehető létszám volt, tehát növekedett az elmúlt években a Tanyán élők száma. Ezek hozzávetőleges adatok, mert állandó ideigleges lakcímben nem jelentett, és így, tehát különböző létformák vannak. Egy részükön hagyományos gazdálkodás folyik, tehát egyúttal a lakóhely és a gazdálkodás helye az egybeesik. Van, ahol csak részben eljárnak mondjuk városra dolgozni, de van kiegészítő jövedelemforrás, növénytermesztés, állattartás. Vannak üdülő jellegű tanyák is, és turisztikai célú tanyák is vannak. Tehát eléggé sokféle kép tárul elénk, de én azt mondom, mindegyiknek megvan a maga létjogosultsága. A fontos az, hogy maga az életforma az fönnmaradjon, és a mezőgazdaság számára jelentsen egy olyan lehetőséget, hogy aki a adott településnek a belterületén már nem tud gazdálkodni, mert kinőtte a portát, vagy olyan a tevékenység, ami nem illik a lakókörnyezetben, mondjuk egy természárító, az ki tudjon települni a Tanyára, ahol sokkal kisebb szállítási költséggel, sokkal gazdaságosabban tudja működni a művelni a földjét, különösen a nagy határú alföldi településeknél.
De milyen tanyasi életmódot preferál a vidékfejlesztés most? Mert én úgy emlékszem arra, hogy amikor a tanya koncepcióról még Erdei Ferencék annak idején beszéltek, akkor ez egy teljes értékű gazdálkodási egység volt úgy, hogy nem volt kényszer kimenni a tanyára, hanem a város, a falu kulturális javaival a tanyán élők ugyanúgy tudtak élni. Ilyet szeretnének? Amiről azért nem jellemző.
Átalakult az emberek életformája, az igény is a civilizációs áldások irányába megfogalmazódó igény. Szerintem egy korszerű tanyamodell szükséges, olyan, mint ami Ausztriában van, ahol nem probléma az, hogy mondjuk 10 kilométerre valaki bemenjen egy kulturális rendezvényre a városra, egyrészt mert anyagilag megengedheti, egy jó prosperáló gazdasága van, a megközelítés is megoldott, és az, hogy valaki egy tanyasi életformát vállal, az nem jelenti azt, hogy valami világtól való elzártságban van manapság, amikor az internet, a televízió, a mobiltelefon korát éljük. Mi egy korszerű életformának tekintjük a tanyasi életformát, nem azt a nosztalgikus és sok szempontból elmaradott képet nézzük, hanem azt, amilyen irányba a világ halad.
A versenyképességi tanácseré viszi, mondta korábban, a fagyasztott húsok felhasználhatóság idejének korlátozását. Ezt sikerrel vitte a versenyképességi tanácseré?
Még nem történt ez meg, olyan sok feladatunk volt, hogy várja a sorát ez a téma. Megosztotta a magyar termelői meg feldolgozói közvéleményt ez a fagyasztott hús dolog. Amikor másfél évvel ezelőtt a minisztériumban a különböző ügyeket átvettük, akkor a disznótartók részéről, legalábbis egy részük oldaláról volt egy olyan nyomás, hogy korlátozni kellene a húsfogyasztását, mert nyugatról nagyon régi, akár kihalt állatok húsait is tartalmazó csomagok érkeznek, szállítmányok érkeznek. Az volt az álláspont, az egyik álláspont, inkább a friss húst kellene támogatni, ne lehessen idehozni a régi, úgymond lejárt, fagyasztott húsokat. A nyugaton más szabályok vannak. Hát nyugaton az a szabály, jó többi a tagállamában, hogy a termék előállító dátumozza be a húst, és a szavatossági időt is ő állapítja meg. Hát nincs általános szabály erre. A feldolgozóknak más a véleményük, ők azt mondják, hogy ha ebbe beavatkozik a magyar állam, akkor az neki káros lesz, vagy legyen rá EU szintű szabályozás, uniós szabályozás, és akkor mindenki egyenlő feltételek mellett fagyaszthat adott időtartamra, vagy inkább ne legyen semmi, tehát ne legyen belföldi szabály. Mi az uniónál megpróbáltuk a témát napirendre vetetni, nem volt egyszerű küzdelem, nem is voltunk eredményesek. Ott az volt a vélekedés, hogy a gyártónak a felelősség, a húsiparosnak a felelősség az, hogy melyik termék hány hónapig fagyasztható, meddig lehet tárolni fagyasztva. Az a nagy előnye megvan a vitának, függetlenül attól, hogy a versenyképességi tanácson milyen javaslatok születnek, hogy ráirányította a figyelmet a friss húsra. Hát végül is erről szól a dolog, a friss hús az általában belföldi, hogy ne a fagyasztottat vásároljuk, amikor van jól látható, a pulton megtekinthető friss hús is. Abban sokkal nagyobb a belföldi húsnak az aránya, ahogy említettem, a friss húsban, mint a fagyasztottban.
És ezt a fogyasztók visszaigazolták? Tehát ha van adat arra, hogy nagyobb a friss hús felhasználás ezután a vita után, mint a fagyasztott hús felhasználás, az egyébként az árban van különbség.
Ezt még most nem lehet megmondani, mert darab év az idei. Én optimista vagyok. Van egy mért adatunk arra, hogy a köz véleménybe zajló vitának milyen hatása lehet a fogyasztásra. Annyit beszéltünk a kínai fokhagymáról, hogy nem olyan, mint a magyar, hogy onnan lehet felismerni, hogy a gyökere hiányzik. Én sosem néztem a fokhagyma gyökerét, de most már is tudom, hogy még a kínai, még a magyar, hogy ennek hatására a kínai fokhagyma import 60%-kal esett vissza, és a magyar termelők foglalták a piacból azt a részt, amit korábban elvesztettek, visszafoglalták a piasznak jelentős részét. Érdemes kínai ezekről beszélni.
Kínai fokhagymáról még én is hallottam, bár nem ilyen részletességgel, mint ahogy ön most elmagyarázta. Nagyon nagy többséggel fogadta el a ház az új mezőgazdasági kockázatkezelési törvényt, ha jól emlékszem, alig volt egy-két ellenszavazat. Mi az új rendszer lényege? Van benne üzleti biztosítás?
A kockázatkezelés az a mezőgazdaságot ért csapásoknak a biztosítása, víz, állambiztonság,
víz,
igen, ezek minden az viharkárok, árvíz, tehát a legdurvább, legpusztítóbb csapások elleni védelmet jelenti. És ilyenben bőven volt részünk egyébként az elmúlt időszakban. A most elfogadott törvénynek az a lényege, hogy egy háromszintű biztosítási rendszer van, ahol van egy alapszint, ahol a hagyományos területre vetített, de kötelező részvétel van a termelők oldaláról. Emellett van a következő, ahol egy külön biztosítást is köt már a üzleti szférából, és akkor ott egy plusz támogatást kap, ami tulajdonképpen az állami részvételnek egy magasabb szintje, tehát egy harmadik csatlakozó szintet is jelent. És ez azért fontos, hogy a magyar termelő versenyképes legyen a Európai Unió többi tagállamával, ahol már nagyon kiforrott és tőkeerős rendszerek vannak. És akkor ehhez jön még az, hogy az unió közös agrárpolitikájában pedig megjelenik a jövedelembiztosításnak a lehetősége, ahol a kiesett jövedelemre is kaphat a gazda egyfajta támogatást, és így a versenyképessége mondjuk az amerikai gazdával szemben javulhat. Ez még a jövő kérdése, de ez alá illeszkedik tulajdonképpen, ez alá a Európai Uniós kockázatkezelési rendszer alá a magyar konstrukció, és ez mindezt azt szolgálja, hogy a gazdák talpon tudjanak maradni akkor is, hogy olyan csapás ér őket, ami egyébként csődbe juttatná, el lehetetleníteni őket, hiszen nélkül meg nincs élelmiszer, nincsen olcsó és egészséges élelmiszer termelés.
Van már ebben a darab évben adatuk arról, hogy a második szintbe, tehát az üzleti konstrukció szintjébe, amely, ahol már fizetni kell, a gazdák hányan csatlakoztak?
Január 1-től fog majd bejönni az új rendszer, ilyen mérésünk még.
Tehát előzetes adat nincs ilyen mérés, hogy érdeklődnének, hogy milyen feltételekkel, akár online, akár levélben. Még ezt nem lehet tudni.
Hát szorványos érdeklődés van, hiszen ezt két hete fogadta el az országgyűlés, hogyha a memóriám nem csal. Komoly érdeklődés van mindig a természeti csapások utáni időszakban.
Hát jó, most de eső után köpenyek, persze.
Részünk. Az a meglátás, hogy tehát néhány ezer forintos hektáronkénti tehervállalás, amikor az uniótól 57 ezer forint agrártámogatás érkezik hektáronként, azt mindenképpen megér a dolog. Ezeket a véleményeket hallottam a gazdák jelentős részétől. Tehát ennyit a biztonság megér.
De korábban miért nem csatlakoztak ilyen rendszerekhez tömegesen? Korábban, nem voltak a feltételek?
Korábban önkéntes volt a rendszer. Ez egy nagy különbség. Itt 5 illetve 10 hektár fölött be kell lépni kötelező jelleggel, és nem volt annyira kidolgozott a jogszabályi háttér sem. Nyilván egy tanulási időszak volt, az egyébként jó szándékkal kidolgozott előző törvény 4 vagy 5 éve.
Az üzleti biztosító kedvel szálltak be?
Az üzleti biztosítók látnak fantáziát, egyáltalán a bank szektor és a pénzügyi szektor komoly fantáziát lát a mezőgazdaságban, és nagyon érdekes, hogy ez Magyarországon is így van, ellentétben más ágazatokhoz képest. A mezőgazdaságnak van egy stabil alapja, az, hogy ez egy reálgazdasági terület. Tehát ott látszik, hogy termelnek, nem spekulálnak, tehát kézzelfogható egy állatállomány, annak a hozama, a tej, a hús, stb. Az kézzelfogható. Egy szántóföld, amin termelnek, szintén egy reális dolog. Ez az egyik. A másik az, hogy az Európai Uniós agrártámogatás is egy fix pont. Ugyan mindig azt mondjuk, hogy a mezőgazdaság tőkehiánya a küzd, de hát az egész társadalom tőkehiánya a küzd, de hogyha megnézzük azt, hogy milyen hitelprogramok vannak, 4 hitelprogramot sikerült az elmúlt évben indítani, illetve másfél év alatt. A Széchenyi Agrárkártya program is beindult. Ha megnézzük azt, hogy a földvásárlások kezdenek megjelenni, hogy elég komoly többletbevétel van a mezőgazdasági árak emelkedéséből, akkor látszik, hogy igenis a mezőgazdaságban komoly pénz van, és ennek megfelelő az érdeklődés a hitelezők részéről is. Vannak olyan bankok, amelyek nagyon nehezen mozdulnak, vannak olyan gazdák, akiktől hatalmas fedezeteket kérnek. Ez még egy olyan probléma, amivel sokat kell küzdenünk, de maga az irány az abba arra fele mutat, hogy a mezőgazdaság ebből a pénzszűkéből azért kifele jön.
És az erdőgazdálkodás az jó üzlet?
Hosszú távon gondolkozik.
Mert azt mondta egyszer, hogy az egy nagyon jó lehetőség.
Hosszú távon kell gondolkozni annak, aki erdővel foglalkozik. Jó üzlet, lassan térül meg, de egy bizonyos folyamatos jövedelmet is jelent a támogatásokon, illetve a erdő gyérítéséből, az erdőnek a különböző haszonélvezeteiből származó jövedelmen keresztül. Magyarországon 2 millió hektár erdő van, és célunk az, hogy ezt az arányt, ezt a számot még növeljük. Az elkövetkezendő években, 10 évben egy 700 ezer hektárral tudjuk növelni az erdőterületeket. Zömmel Európai Uniós pályázatokkal, de közmunkával, illetve a már erdősödésre indult területeknek a záró erdősítésével, tehát a beültetésével.
Miniszter úr, köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Fazekas Sándor vízfejlesztési miniszter volt az aréna vendége.